Köszönöm szépen a felvezető szavakat és a sok dicséretet, amit kaptam, és nagyon örülök, hogy ilyen szép számú hallgatóságnak mesélhetek olyan dolgokról, amelyek részben a kutatásomhoz közvetlenül kapcsolódnak, részben pedig egyfajta, kicsit úgy érzem, hogy irodalmi közeget adnak annak a matematikai és elméleti kutatásnak, amit végzek. Nem tudom, ki mire gondol legelőször, amikor azt a szót hallja, hogy mesterséges intelligencia, de azt hiszem, nagyon nagyot nem tévedek, hogyha mindenki valami aranyos robotra gondol, ami beszélget velünk, emberszerű viselkedéseket mutat, vannak esetleg nagyon cuki szerethető dolgai, esetleg nagyon idegesítőek. Nekem mindig erről egy konkrét robot jut eszembe. Nem tudom, ki ismeri a Galaxis úti kalauz stopposoknak című művet, elég sokan, akkor nem lesz nagy meglepetés a következő jelenet.
I think you ought to know I'm feeling very depressed.
Well, we have something that should take your mind off things.
It won't work. I have an exceptionally large mind.
Sajnos a hang az nagyon halk volt, és egyébként is angol filmet találtam csak meg. Miről van szó? Megérkezik Marvin, a rendkívül aranyos, de nagyon idegesítő robot, aki elhaló hangon közli, hogy ő nagyon depressziós, és amikor megpróbálja felvidítani Trillian, és azt mondja, hogy végre egy feladatot fogsz kapni. Ez egyébként annyi, hogy menj le, és nézd meg, hogy mi van lent a raktérben. Akkor közli vele, hogy hát sajnos az én bolygónyi méretű agyamnak ti emberek úgysem fogtok tudni olyan feladatot adni, ami engem leköt. Kérdése, hogy hogy a kutatásnak valóban ez-e a célja, tehát valóban azt akarjuk-e, hogy létrejöjjön egy emberszerűen viselkedő gép, aki rendkívül rosszul érzi magát amiatt, hogy mennyivel intelligensebb nálunk. Hát biztos, hogy nem ez az, amit én, mint kutató el szeretnék érni. De valahogy innen indult a mesterséges intelligencia. Nézzünk meg egy beszélgető gépet, leülök a számítógépem elé csetelni, és megjelenik Eliza, aki azt mondja, hogy ő pszichoterapeuta, és kíváncsi rá, hogy van-e nekem valami problémám. Hát nagyon sokat készültem a mai előadásra, rettenetesen fáj a fejem. Hát ez nem pszichológiai probléma, azt mondja, hogy akkor inkább szerezzek valami fájdalomcsillapítót, vagy beszéljek egy orvossal, mert ő pszichoterapeuta, amire én megköszönöm a tanácsot, és azt mondom, hogy akkor így fogok tenni. Na, itt történik a probléma. Ő pszichoterapeuta. A pszichoterapeuta kérdez. Ezek után megkérdezi, hogy mit mesélnék erről? Hát nem akarok semmit sem mesélni, megyek az orvoshoz viszontlátásra. És akkor megint megkérdezi, hogy vajon miért? És hát itt sajnos elakad a beszélgetés. Na, ez a beszélgetés, ez 1966-ban történt. Egyébként pont az említett az én doktori működésemet is nek is helyszínt adó MIT, Massachusetts Institute of Technology-n 1966-ban egy kutató készítette ezt a rendszert, és inkább viccnek szánta, mint komolynak. A rendszer úgy működött, amint látjuk, hogy bizonyos fordulatok bele voltak építve, amikbe belefűzött az előző mondatokból szavakat, és időnként egészen intelligensnek tűnt, amit csinált. Mi történt ezen a területen azóta? Hogy néz ki most egy beszélgetőgép? Egyébként néhány egész hasznos dolgot tud, például az IKEA-nak a virtuális alkalmazottjától tudunk keresésszerű tanácsokat kérni. Na, összeeresztjük őt Bobor Jánnal, aki szintén egy beszélgető robot, egyébként egy rendkívül unintelligens beszélgető robot, Bobor Jántól elvárt viselkedéseket mutat. Bemutatkozik Anna neki, és megkérdezi, hogy ki ő. Hát ő a legtöbb nyelven beszélő ember. Na, mit szól szegény robot ehhez? Látja, hogy nyelvről van szó, és látja, hogy ennek a mondatnak elég bonyolult a szerkezete, és nem egészen világos neki, úgyhogy elnézést kér, hogy a magyar nyelv az egy kicsit bonyolult, és nem tud olyanról jól magyarul, mint mondjuk angolul vagy svédül, amelyeknek sokkal egyszerűbb a nyelvtani szerkezete, és egy nagyon hasznos tanácsot ad. Boborján bennmaradt a saját kontextusában, és hát körülbelül itt akad el a beszélgetés. Ugye ez a mondat azt jelenti, hogy több olyan szót lát a mondatban Anna, ami nincs benne a szótárában, tehát nem tud információt adni erről a szóról. Nem én készítettem, megtaláltam ezt a beszélgetést, 2009-ben rögzítették. Amikor a mesterséges intelligenciának ezt a területét elkezdték kutatni, tehát jóval 60-as évek vagy akár még régebben, alkották meg az úgynevezett Turing-tesztet, aminek az a kérdése, hogy el tudom-e dönteni, hogy én egy géppel vagy egy személlyel beszélgetek. Egyébként volt már olyan eset, hogy egy gép egész sok emberrel elhitette, hogy ő a túloldalon egy 13 éves gyerekkel beszélget, és hát persze innentől nincs megállás. A jövőben már a gép fog engem meggyőzni arról, hogy ő ember, de én nem vagyok egy intelligens ember, én vagyok a gép. Kérdés, hogy valóban ebbe az irányba akarunk-e haladni, visszatérve Marlinra, az idegesítő robotra. Én úgy gondolom, hogy nem. A Turing-tesztnek az a kritikája jelent meg, hogy egyáltalán nem biztos, hogy egy géptől az emberi kommunikációt várom el. Vannak nem intelligensen viselkedő emberek. Embert is ki lehet a kontextusból zökkenteni. Beszélgessen bárki Boborjánnal, valószínűleg nagyon rosszul fogja érezni magát, és nem biztos, hogy át fog menni a Turing-teszten. A gép pedig, lásd Eliza, a pszichoterapeuta, előre eltárolt kérdésémákkal esetleg egész jól boldogul. Mi akkor szerintem a mesterséges intelligencia célja ma, a 60-as évekről előreugorva mostanra? Rengeteg olyan mesterséges intelligencián alapuló dolog van már a kezünkben és a zsebünkben, amire talán nem is gondolunk, hogy mennyi minden van mögötte. Legegyszerűbb, már a legelső mobiltelefonokban is létezett a prediktív szövegbevitel, ami megkönnyíti mondjuk egy chat, egy SMS vagy e-mail megírását, ami meg tudja mondani, hogy mi várhatóan a következő szó. Ez meglepően jól működik. Ez a példa a Windows Phone-ból van, ami nem egy népszerű berendezés, és nem hiszem, hogy nagyon sokan tartották a kezükben, viszont én tudom, hogy kik azok a kutatók, akiknek az eredménye be van építve. Ez egy Cambridge-i Microsoftos kutatótársaság, és elképesztően jól tud ragozott magyar szavakkal folytatni mondatokat, pedig hát egész biztos, hogy nem volt a fejlesztés környékén magyarul beszélő ember. Beszédfelismerés meglepően jól működik, tehát én beszéddel tudok például a térképen helyet keresni. És ami most jelent meg, még egyelőre csak angol nyelven van, és ez ismét egy chatbot, a Google fejlesztése. Ez chatbot, tehát beszélgető robot, de a Google-nak egy nagyon konkrét célja volt ezzel a fejlesztéssel. Vissza akarta csábítani az egyes egyedi alkalmazások használóit az Android telefonon a Google kereséshez. Tehát ez valójában egy újra csomagolt Google keresés, és hát persze, mint minden chat robotot ki lehet zökkenteni. Tehát megkérdezhetjük tőle, hogy miért olyan használhatatlan, amire azt mondja, hogy hát én nem értem. Ez egy nagyon adekvát válasz, de nyilván csak arról van szó, hogy ténylegesen a kérdést nem érti, nem tud rá választ adni. Ha már Google került szóba, a Google fordító szolgáltatása meglepően jól működik nagyon sok nyelven, és gyakran intelligensebb, mint az, aki használja. A két képen az látható, első esetben egy arab nyelvű feliratot próbáltak meg föltenni a tartálykocsira, és nem vették észre, hogy az angol kérdés maradt bent, a válasz nem jött vissza. úgyhogy elkészült ez a tartálykocsi dízel üzemanyaggal arab nyelven felirattal, illetve a kínai fodrász, aki külföldiek számára a nem tudok a fordító szolgáltatáshoz csatlakozni felirattal hirdeti az üzletét. A másik mesterséges intelligenciai eredmény a vezető nélküli közlekedés. Hát ez most pont a koppenhágai metró jó pár évvel ezelőttről, de ilyet a 4-es metró is tud, csak még nem ülhetünk be az elejére. Kötött pályán könnyű a gépnek vezetni, nem nagyon fog váratlanul egy gyalogos átszaladni a sinem, nem lesz ott egy másik elakadt vonat. De nézzük meg, hogy mi van egy élőbb közlekedési helyzetben. Hogyan tud egy nagyon nehéz helyzetben a gép viselkedni? Amit a képen fogunk látni, ez az Indexen jelent meg ez a két videó körülbelül egy hónappal ezelőtt. Egy sportkocsit egy professzionális versenypilóta fog átvezetni egy olyan rázó akadályon, ami egy csúszós útterület előtt megrobja a kocsit, irányíthatatlanná teszi, és a profi pilóta baleset nélkül megoldja, meg tudja állítani a kocsit, hát kipördül. Nézzük meg, hogy mit tud egy ilyen helyzettel kezdeni a gép. Most ugyanezen az úton megy, itt volt a rázóban, és hoppá, semmi nem történt. Ez egy megdöbbentő film, azért azt tudni kell, hogy a gépnek hozzánk képest van egy hatalmas nagy előnye. Nekünk nincs 4 darab lábunk, hogy a 4 kereket 4 különböző fékerővel fékezzük, tehát ez mindenképpen a technológiának része. Egyébként ez egy olyan terület, amiben az ember nem fog tudni már a gépekkel versenyezni. Egy még újabb terület a stratégiai játékok. Hatalmas meglepetést okozott, amikor 1996-ban, 20 évvel ezelőtt az IBM által fejlesztett Deep Blue számítógépnek először sikerült egy sakknagymesterrel szemben meccset nyernie, és felmerült a kérdés, hogy na akkor most már intelligensek-e a gépek. A gépeknek volt egy megjegyzése ez ügyben, amiben úgy gondolják, hogy az emberek még mindig sokkal jobbak náluk. Ugye Kasparov is pénzdíjat kapott, a Deep Blue fejlesztői is pénzdíjat kaptak. A gépek azért erősen reklamálták, hogy ő rájuk senki nem gondolt a díjkiosztáskor. Úgy gondolhatjuk, hogy ez egy egyszerű dolog. Itt csak annyi kell, hogy a számítástechnika fejlődjön, és előbb-utóbb az egyre bonyolultabb játékokat is ugyanúgy meg fogjuk tudni oldani. Hát nézzük meg, hogy mi a helyzet. Az egyszerű játékokat, például malom, esélyünk nincsen. A számítógép mindig meg tudja keresni, bármit is lépünk, a pontos, optimális lépéssorozatot, dáma. Ugye a sakk az már egy kicsit kisebb pipa, azért itt már komoly munka volt a háttérben, és csak úgy a polcról nem tudunk leakasztani egy sakknagymester szintű sakkprogramot. És van egy nagyon érdekes játék, a Go. Nem tudom, ki ismeri a Go játékot. Nagyon sokan, ez nagyon jó. Hát ez sokáig egy nagy kérdőjel volt, és óriási meglepetést okozott, amikor végül idén tavasszal sikerült a Google által fejlesztett AlphaGo Go programnak egy legmagasabb szintű nagymester ellen, Lee Sedol ellen 5 mérkőzésből 4-et megnyerni. Ugye a Go játéknak nagyon egyszerűek a szabályai. Azt mondják, hogy ha valahol az univerzumban még létezik intelligens lét, akkor azok is ki fogják találni a Go-t. Köveket kell felváltva elhelyezni, területeket kell elfoglalni, a bekerített részeket le kell szedni, és a végén kérdés, hogy ki nyert. De aki már játszott ilyen játékot, ha ránéz erre a táblára, akkor már azt is nehézségbe kerül megmondani, egyébként egy algoritmikusan bonyolult kérdés, hogy kinek pontosan mennyi területe van. Ugye, mi a Go-ban a nehézség? Tehát miért kellett még 20 évet várni a sakkhoz képest a Go-ban. Itt a méretekkel van probléma. A sakkjátékkal kapcsolatban ismert az a régi legenda, hogy amikor az uralkodó, akinek bemutatta az alattvaló a sakkjátékot, meg akarta jutalmazni a játék feltalálóját, azt kérte tőle az alattvaló, hogy tegyen az első sakk kockára egy rizszemet, a következőre kettőt, és aztán mindig az előző dupláját. Ez így néz ki. Olyan 65 ezerig még föl tudjuk írni a számokat, és utána megjelenik a kiló, mint ezer, a mega, a giga, és így tovább, amit mindjárt el fogok mesélni. És összesen ennyi rizszemet kért a sakkjáték feltalálója, úgyhogy először elkezdte a király hordani a rizst, először a kamrája ürült ki, aztán a palota, aztán az egész birodalom, és akkor kiderült, hogy ez egy óriási nagy szám. Fizikusok, én elhiszem nekik, kiszámolták, hogy ennyi M&M's csoki golyó kétszer borítaná be a föld golyó felszínét. Hát ez egy nagy szám. Mik is ezek, amit láttunk, egész az E betűig ment el a sakktábla. Valószínűleg addig, hogy kiló, mega, giga, tera, eddig mindenki találkozik vele, amikor a számítógépének a kapacitását nézi. Megy ez tovább úgy, hogy X a zeta. Nézzünk néhány példát. Kezdjük a kilóval, ez volt a számítástechnika őskora. Egy kilobájt információ egy levélben van, illetve az első számítógépek kapacitását, mondjuk a Commodore 64-es, az 64 kilobájt memóriával rendelkezett. Ezen már nagyon jól lehetett ilyen egyszerű kis játékokat játszani. Ezután jött a Mega. Ami látható a képen, ez a, amit ma már mindenki csak mint a Save ikon ismer, de ez volt az első olyan adathordozó, amit mi be tudtunk dugni a gépbe, mint egy USB sticket, pendrive-ot, és erre akár már egy könyvnyi mennyiségű információ is ráfért. Gigabyte méretű egy film, illetve pár száz gigabyte elfér a markunkban, ugye a telefonban levő memóriakártyáknak a kapacitása már e körül van, és a Széchenyi könyvtárban is csak ilyen 100 gigabájt nagyságrendű információ van szöveges formában. Ez itt nem a Széchenyi könyvtárról a fényképen, hanem a dublini Trinity College könyvtára egy gyönyörű épület. Ha megint tovább lépünk, a teránál tartunk, most úgy körülbelül 4 terabájt kapacitásúak azok a diszkek, amiket a számítógépeinkbe vásárolunk. A következő méretet, a petát, azt már nem is olyan régen vezették be, mint nevet, ez egy 1975-ös elnevezés. Ez a kocka, ami látható a jobb oldalon, ez úgy becslésem szerint olyan negyed petabájt lehet, tehát egy szekrényben elfér egy petabájt kapacitás, ami megfelel egy nagy hang- és filmarchívumnak, ugye a digitális média, hang, videó sokkal nagyobb információs sűrűségű, mint az írott szöveg. És ha még tovább lépünk, a szintén 75-ben bevezetett EXA után 91-ben vezették be a Zeta elnevezést, akkor először azt látjuk, hogy vannak olyan berendezések, például a CERN nagy hadron ütköztetője, ami már EXA méretekben ontja az információt. Ez a szerverterem, ami látható, ez itt van Csillebércen, az Akadémiának a Wigner Fizikai Kutatóintézetében a CERN adatait feldolgozó számítóközpont. Ha megnézzük, hogy a nagy hadron ütköztető ugye 100 terabájt per másodperc sebességgel ontja az információt, na ezt már nem lehet eltárolni, ebből egy kiválasztott rész az, ami átkerül ide Magyarországra, és utána ebben a 4 óriási szerverteremben feldolgozásra kerül, és ha még 3 nullát mögé írunk, akkor az már a földi összes információ lesz a zeta. Mi a probléma a méretekkel? A legnagyobb számítási kapacitás, amit el tudunk képzelni, ha csinálunk egy univerzum méretű számítógépet, ugye ez itt az univerzumnak egy körülbelül a látható univerzumról elkészített részben fantáziakép. Na ebben olyan 78 és 82 nulla között van, ha felírom, 10-es számrendszerben a számjegyek száma. Ehhez képest a sakk lépés, hát az picike. Tehát egy univerzum méretű számítógépnek a sakk valószínűleg nem fog problémát okozni. Sakktábla eltörpült. A sakki játszmák mennyisége az azért már jóval több. Tehát a sakkban sok figura sokféle helyre léphet. Shannon információelmélettel foglalkozó kutató adta azt a becslést, hogy olyan körülbelül 120 nulla van az egyes után a sakkjátszmák számában. Ha felírom ezt a számot, akkor egy kicsit össze fog menni az univerzum. Mert ez egy nagyobb szám, mint az univerzum atomjainak a száma. Ez mutatja, hogy azért a sakkal vannak problémák. Soha életben nem az emberiség, semmi értelmes civilizáció nem lesz képes soha az összes sakkjátszma lehetőségeit végigpróbálni. Na, mi a helyzet a gójátékkal? A profi versenyeken 19x19-es táblák vannak, ezen 10 a 170-en 170 nulla létezik. Ha ezt a számot fölírom, akkor még kisebb lesz minden más hozzá képest. Az univerzum már alig látszik, és a játék lehetőségek száma, na az viszont 10 a 48-on darab nulla, itt most mindent leviszek egy pontos betűbe, akkor sem tudom fölírni, ez nem tudom meddig menne lefelé ez a sok nulla, amit ide csak egy szürke sávval jelképezek. Tehát a méret az egy óriási probléma itt. Ha most visszatérünk Lee Sedol Go nagymesterre, aki a bal oldalon van, kiállt vele szemben a jobb oldalon. Google szerver termek tömege, mint a fotón látható, óriási mennyiségű programozó, ugye Google-ban tízezrében vannak a nagyon tehetséges fejlesztők, és olyan kutatási eredmények, amik közül mindenképpen meg kell említenem, és nagyon büszke vagyok két magyar kollégámra, Kocsis Leventére, aki jelenleg is a Stuckey-ban dolgozik a laboratóriumban, és Szepesvári Csabára, aki 2006-ban, amikor ez az eredmény született, még Leventével együtt Magyarországon volt, most már sajnos Kanadában kutat. Ők találtak egy olyan véletlenített kereső eljárást, amit utána az AlphaGo is továbbfejlesztve beépített a rendszerébe, illetve még egy fontos tényező, az úgynevezett mély tanulás, és most erről szeretnék egy kicsit beszélni, ez egy agyműködés által inspirált tanulórendszer. Nagyon régi volt az ötlet, de a számítástechnika fejlődése lehetővé tette, hogy óriási hálózatokat tanítsanak meg, és ezen a területen egy ugrásszerű fejlődés történt az elmúlt néhány évben. Ugye az idegsejt úgy néz ki, hogy vannak bemeneti végződései a szomszédos idegsejtekből, a sejtmagban az inger összegződik, aktivál és kimenetet ad. Ezt legegyszerűbben matematikailag úgy lehet elképzelni a jobb oldalon, hogy valamilyen folytonos értékek x1-től xn-ig jelölve, elnézést kérek, de innentől lesz néhány kicsit matematikai dolog is a mese és az irodalmon felül, ezt úgy éreztem, hogy ez az én kutatási területem, tehát feltétlenül meg akarok pár dolgot mutatni belőle. Tehát összegződnek valamilyen súlyozott összeg, W súlyokkal, ezeket a W súlyokat kell megtanulni a rendszernek, és végül ad egy küszöb függvényen keresztül egy kimenetet. Nézzük meg, hogy hogyan lehet egy darab ilyen idegsejtet megtanítani. Arra szeretném megtanítani, hogy mindkettő bemenet nem lehet egy, tehát azt nem szeretjük. Ez a táblázat a jobb oldalon úgy néz ki, hogy minden esetben egy a kimenet, tehát aktív lesz a neuron, kivéve ha mind a két bemenete egyes a legalsó sorban, ahol a nulla a kimenet. Ezt a négy pontot, ugye most az igazt nullára, a igazt egyre, a hamis nullára leképezve, a síkon fel is tudom rajzolni, itt látható a zöld pont, amire a kimenet nem, és a három piros pont, amire a kimenet igen. Kezdjünk el megtanítani egy ilyen rendszert. Nulláról indulva a gép válasza, tehát a bemenetek súlyozott összege lesz, nulláról indul a kimenet nulla, tehát az első ponton, amivel én őt megpróbálom megtanítani, egy egy hibát ad, hiszen nullát ad egy helyett, akkor a tanulás folyamán valamilyen tanulási rátát vezetünk be, hiszen nem akarjuk elfelejteni, amit eddig tanultunk, nem akarunk minden korábbi tudást felülírni, és valamennyire módosítjuk. Ebben az esetben egy együtthatótól függ a dolog, csak a konstanstól, tehát ami nem szorzódik be a bemeneti két nullával, ezt mondjuk emeljük meg félre. A következő tanuló ponton a gép válasza még mindig hibás lesz, most már felet fog adni, hiszen az egyik együtthatót, a W0-át már megemeltük. Akkor ezen a ponton már meg tudja mozdítani nem csak a W0-át, hanem a W1-et is, ami a W2-t is, ami az Y-nak volt az együtthatója, hiszen ott egyes volt. És most már megjelenik alul egy kék vonal, ami azt jelenti, hogy a gép úgy dönt, hogy ha a bemenete a kék vonal alatt van, akkor hamis, ha fölötte, akkor igaz. És ettől kezdve elég ezt a kék vonalat figyelnünk, ahogy folyik a tanulás. Ez a kék vonal szépen elindul fölfelé, és hogyha nagyon sokszor végig tanítjuk ezekkel a pontokkal, akkor beáll végül is az optimális formula, el tudom szeparálni a pirosat a zöldtől ezzel a mesterséges neuronnal. Mi történik, hogyha nagyon sok ilyen mesterséges neuront összekapcsolok? Az egyik klasszikus és most már nagyon jól működő példa, amivel minden kutató szereti letesztelni a rendszerét, a kutyák és a macskák megkülönböztetése. Na, így néz ki sematikusan egy neuronhálózat, ami erre képes. Az elején a bemenet minden egyes pixelen, minden egyes, tehát kék, vörös, zöld színcsatornán egy-egy szám, amiből különböző területek összegeit, átlagait számolja, átskálázza, míg végül a kimeneten a legvégén megjelenik az az információ, hogy ez most szerintem kutya-e vagy nem. Ha hibás a válasz, akkor a hibát visszaküldjük jobbról balra a rendszeren, és megváltoztatjuk az összes súlyt. Jelenleg képesek 1 millió darab neuromból és milliárd nagyságrendű paraméterből álló hálózatokat betanítani, és ennek már meglepően jó képességei vannak. A korábbi a neuronhálózatok azok szintén olyan 60-as évek óta már léteznek, de ilyen sikert sosem tudtak elérni. Mutassak egy szép, tehát jól kinéző alkalmazást is, lehet festészetre is használni a mély tanulást. Veszünk egy fotót, és vesszük valamelyik kedvenc festőnknek a képét, ez a kisméretű mintakép, és ennek a stílusában át tudjuk alakítani az eredeti fotót, tehát ebből a város utcaképből tudunk készíteni egy festményt. Ugye a rendszer úgy működik, hogy ahogyan haladunk egyre mélyebbre a neuronhálózatban, egyre globálisabb szerkezeteit tudjuk feltárni a képeknek, és egyre nagyobb mértékben tudjuk átalakítani az eredeti utcaképet a mintafestmény példájára. Másik alkalmazás, amivel mindenki minden nap találkozik, amikor Facebookot használ, ez az ajánlórendszer. A Facebook egy ajánlórendszer segítségével választja ki, hogy melyik barátaimnak melyik fotóit, melyik posztjait rakja föl. Én megkértem a fiamat, aki hát 8-os, tehát valószínűleg a zenék azok még azért 1-2 évvel fiatalabbnak szólnak, de ő választotta ki a zenét, és az osztálytársaiknak a nevét megváltoztattam, tehát azt fogjuk látni, hogy A-tól J-ig mindenkinek adtam egy fiktív nevet, és megkértem, hogy olyan zenéket válasszon, ami megosztja a társaságot, Tehát azért többnyire ismerik, aki nem ismeri, az kérdőjelet tett a táblázatba, és legyen olyan is, amit szeretnek, meg olyan is, amit utálnak, hogy ez alapján én meg tudjam tanítani, és a kérdőjelek helyére tudjak ajánlani, tehát mondjuk Bálint meghallgassa-e a Metallicát, vagy Bálint biztos utálni fogja. Hogy néz ki egy ilyen ajánlórendszernek a megtanítása? Nagyon hasonló az előbb bemutatott neuronhálózatokhoz. Egyszerűség kedvéért két dimenzióban, tehát a síkon fogom elhelyezni mind a zenéket, mind a diákokat. A valódi rendszerek azok olyan 10 és 100 dimenzió között működnek, de azt sajnos nem tudom ábrázolni a sík képernyőmön. Tehát most mindenki kapott két darab véletlen számot, minden zene, minden diák, és az ajánlás az úgy működne, hogy aki közel van diák a zenéhez, annak azt a zenét ajánlom. Tehát például nézzük meg Ildit, és nézzük meg Laura Tesorót. Ildi nem szereti Laura Tesorót. Ha összeszorozzuk a Ildinek és Laura Tesorónak a jelenlegi véletlenszerű pontszámát, akkor egy nulla körüli értéket kapunk. El kéne kezdenünk úgy tanulni a rendszerrel, a súlyokat, ezt a 4 besárgított számot megváltoztatva, hogy közelítsünk a tanító példához, Ildi megmondta, hogy nem, azt szeretnék kérni, hogy ha lehet, akkor itt egy mínusz 1 jelenjen meg, és ne egy 0,000. Most megváltoztatjuk, akkor elmozdul a síkon Ildi is, és Laura Tesoró is új együtthatóink lesznek. Hogyha ezt nagyon sok lépésen átkövetjük, akkor szépen elkezdenek elrendeződni a diákok és a zenék a síkon, mondjuk 50-szer végrehajtva az ajánlásokat, a tanítást, tehát 50-szer az összes, mind a 35 felsorolt ismert értékelést odaadva a rendszernek, ki tudjuk tölteni a táblázatot, ugye a kékek a negatív, a nem fogod szeretni ajánlások, a pirosok a fogod szeretni ajánlások, a feketék a nulla közeliek, ahol még nem tudod dönteni a rendszer. Még 150 lépés, tehát 200-szor beolvasva az összes pontot után, így fognak elhelyezkedni a zenék. Mi is egy kicsit meg is lepődtünk, hogy ennek értelme van. Nem az volt a cél, hogy most mondjak valamit konkrétan arról a 6 zeneszámról, amit bevallom, hogy nem ismerek. De úgy néz ki a dolog, hogy a függőleges tengely mentén, ugye Metallicával alul és a Lame Boy-jal a tetején, alul a nagyon gyorstól fölfelé a kicsit kevés gyorsig, és a bal oldalon Laura és Melanie-val a lányosabbnak mondható zenéktől, talán fiúsnak mondható zenékig a jobb oldal felé haladva egész jól elhelyezkedtek a zenék. Valóban, amit megmutattam, az a legegyszerűbb ajánló algoritmus, nagyon jól működik. Tehát ez olyan bonyolultságú, amit már érdemes megmutatni ahhoz képest, hogy mennyire jó minőségű ez egy jól bemutatható rendszernek gondoltam. Mik azok a dolgok, amikben most elkezdve összefoglalni, amiről beszéltünk, a gép jobb lesz, mint az ember? Hát az egyik dolog a reakcióidő. Most meg szeretnék mutatni egy olyan filmet, ezt a Staki kutatói készítették, ahol az történik, most a repülő egy kanyart fog venni, a 29. másodpercnél, és a 36. másodperc környékén fog majdnem összeütközni egy szembejövő másik géppel. Tessék figyelni a filmet, tehát most van a kanyar, és utána 5-ig számolni, kiveszi észre a szembejövő kis repülőt. Hát már el is ment. Nem tudom, kivette észre? Néhányan. Na most észrevenni nem elég. Tehát körülbelül egy másfél másodperc volt, amíg elszállt. Ennek az első tized másodperceiben kell a kitérő manővert elvégezni. Nézzük most meg, hogy mit lát ebből a számítógép. A következő filmen azt fogjuk látni, hogy ennyi objektumot lát a gép. Ezekből az objektumokból gépi tanulási eljárással meg kell találni, hogy mi lehet az, ami egy potenciális veszélyforrás. Ismét a 29. másodpercnél indul a film. Ha minden igaz, akkor lelassítottam. Igen, itt most egy másodperc, 4 másodpercig tart, hogy azért láthassuk, hogy mi van, és meg fog jelenni egy detektált négyzet. Ott észrevette a gép, és nyomon követte, tehát már egész kis méretben feltűnt neki, hogy valami veszélyforrás van, és képesnek kell lennie az elkerülő manőver végrehajtásához. Tehát ez egy olyan terület, amiben a gépeknek nagyon sok lehetőségük van. A másik ilyen terület az a tanulásnak az óriási mértékű felgyorsítása és párhuzamosítása. Tehát azt hiszem, Boborján nagyon nyugodtan elbújhat szégyenében, mert a Google fordítótól én a múlt héten meg tudtam kérdezni, hogy hogy van Urdúr az, hogy szereted-e a finom főzeléket. Ugyan 2 szóba kellett írnom a finom főzeléket, egybeírva nem értette. Hát remélem, hogy nem olyan zöldséget írt ki válasznak, mint a fordítószolgáltatás nem elérhető, de állítólag így van Urdúr. Minden technológiának, a gépi tanulásnak, mesterséges intelligenciának is vannak veszélyei. Nem tudom, hogy ki mennyire van tisztában vele, hogy önvezető autók vásárolhatók. A Tesla autóba be van építve, úgy hívják, hogy vezető asszisztens, tehát nem szabad teljesen magára hagyni. 3 tragikus Tesla baleset ismert, ebből egyet most be fogok mutatni. Az önvezető autó kicsit rossz látási viszonyok között nem vette észre, most közeledik az a lerobbant, leparkolt teherautó, és minden fékezés, lassítás nélkül rohant bele. Ugye mi történt? Több ilyen balesetnél, mint ez a másik kamion alatt átszaladt autó, azt mondják a Tesla fejlesztői, hogy minden közlekedési tábla miatt az útszélen nem lassíthatják le az autót, és ebben a 2 esetben közlekedési táblának vélték azt az objektumot, aminek végül is nekiütközött az autó. Hát igazából ez a 3 baleset, ez egy nagyon jó szám, tehát ha azt számoljuk, hogy ez alatt az idő alatt hányan aludtak el vezetés közben, és lettek tragikus baleset okozójává és áldozatává, akkor ez a szám valószínűleg nagyon jó. Persze úgy gondoljuk, hogy a gép nem ölhet meg engem, én megölhetem magamat, de a gépnek ezt nem engedem meg. Nagyon nehéz egy 0 hibájú rendszert létrehozni. Viszont mindenképpen van egy veszélye, az, hogy egy ilyen rendszer kiszolgáltatott egy külső meghibásodásnak, például egy hacker támadásnak, úgyhogy kockázatok vannak, és erről majd a következő előadót ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Még az önvezető autó témában feltétlenül meg szeretném mutatni a szintén MIT is, hát tulajdonképpen egyfajta elgondolkodtató játékot. Itt arra kérik az embereket, hogy értékeljenek közlekedési helyzeteket, és hozzanak meg olyan döntéseket, hogy az önvezető autó az ártatlan arra járó gyalogosokat gázolja a halálra, vagy pedig a vezetőkben okozzon maradandó kárt egy helyzetben. Az a helyzet, hogy a gépnek egy döntést kell hoznia, ezt az emberek nagyon jól elkenik. Tehát valószínűleg senki nem gondolkodik azon folyamatosan nap mint nap, hogy mit tennék, hogyha el kéne döntenem, hogy az autóval fejreálljak, vagy elüssek valakit, majd valahogy viselkedek, ahogy adódik. Na, a gépbe ezt be kell programozni, itt nincs ilyen lehetőség, és egész szélsőségekig el lehet vinni. A helyzet nyilván nem túl életszerű, hogy az orvosnőt vagy a hajléktalant üssük el, mert hogy ilyen szinten nem lesz képes, senki nem akarja a gépnek megtanítani, hogy hogy néz ki egy orvosnő és egy hajléktalan. De például nagyon jók a gépek a kutya macskában, úgyhogy természetesen ezt nem lehetett kihagyni. A kutyát vagy a macskát üsse el ez az autó, hogyan programozzuk be a módszerét. Mindenkinek van véleménye arról, hogy a mesterséges intelligencia hova fogja vinni a világot. Stephen Hawkingkal nem tudok vitatkozni, ebben biztos igaza van. Egyébként a viccet félretéve, hogy ez vagy jó, vagy rossz dolog, igazából ez arról szól, hogy mindenképpen hatása lesz az életünkre. Elon Musk Tesla vezérigazgatónak azért lepődtem meg ezen a kiemelt mondatán, miszerint ez egy óriási veszély, mert valószínűleg ebben az esetben ő nem tekinti mesterséges intelligenciának a képfeldolgozást, a gépi látást, tehát ő valószínűleg inkább mondjuk a beszélgető és a hatalmat fölöttünk átvevő robotra gondol. Én erről a témáról nem is szeretnék nagyon mit hozzátenni, annyi mindent lehet olvasni, úgyhogy én inkább azt szeretném mondani, hogy amivel én foglalkozok, az, hogy tudjam, hogy hogyan működik, és ha most van 2 percem körülbelül, hogy elmondjam, akkor ezt kihasználom arra, hogy mi a legrövidebben összefoglalva a gépi tanulás titka. Rendkívül sok tanítóadat kell hozzá. A kék grafikon az évente a Google keresések számát mutatja. 1000 milliárd keresésből tud a Google gazdálkodni, és nem csak a keresésből, hanem annak az oldalnak a tartalmából is, amire utána rákattintunk. A Facebook horror mennyiségű adatnak áll birtokában 300 szekrényi, 300 petabájt, 17 milliárd olyan fotója van állítólag, nem ellenőriztem le, tehát elnézést, ha ide olyan számokat fölteszek, amik nem tökéletesen pontosak, de a nagyságrend stimmelhet, ezeken a fotókon pontos földrajzi koordináta van, 100 000-ével jönnek percenként az új barátságkérések, és a Teslánál én adtam becslést, hogy a Teslának a kamerarendszere videófolyamot közvetít a gyártó felé az önvezető funkció tanítására. Az eladott Teslák számát meg a körülbelül mennyi órát futhattak, jött ki az a becslésem, hogy szerintem lehet 100 millió óra közlekedési videó a Tesla gyár birtokában. Tehát egyes lépés, rettentő sok adat. Kettes lépés, meg kell tanulni azokat az eljárásokat, például mély neuronhálók, az ajánlórendszernek a matrix faktorizációs dolga, és egy csomó ilyen ijesztő nevű dolog, support vector machine, ezt magyarul nem is tudom, hogyan kéne mondani, de az amerikaiak is csak viccelődnek vele, ez a támogassuk a vektorgépeket transzparenssel felvonuló, ez egy G20 elleni tüntetésre mentek ki a Carnegie Mellon Egyetem kutatói, de ezek egyébként annyira nem bonyolultak. Tehát amit én röviden elmondtam, az a működésük lényege volt ezeknek a módszereknek. És hát a vége az, hogy az alkalmazás legyen hasznos és értelmes, esetleg ne chatbotot fejlesszünk. Nem baj, hogyha valami pozitív dolgot okoz, például széndioxid kibocsátás csökkentését, gyógyszerek az öregedés megakadály, vagy öregedéssel kapcsolatos problémák csökkentéséhez járul hozzá. De hát mindennek van árnyoldala, tehát ha valaki nagyon nem akar jó fej lenni, akkor nyilván fejleszthet hatékonyabb fegyvereket, illetve talán ami a legnagyobb veszély ma, fejleszthet olyan eszközöket, amivel még pontosabban meg lehet ismerni az egyes egyéneknek a személyi szokásait. De hát ezt a kérdést, mint minden technológia esetén, nem biztos, hogy a technológia tudja megoldani, itt valószínűleg az igények oldalán kell megkeresni, hogy miért is akar az emberiség mindig mindenből valami rosszat is létrehozni. Köszönöm szépen a figyelmet, és a következő...